Molnár Andrást hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Lezárta a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépéséről szóló törvényjavaslat általános vitáját a parlament. Azbel Tisztán, a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára zárszavában azt mondta, a büntetőbíróság eltávolodott eredeti célkitűzésétől, a válságövezetben szenvedő emberek védelmétől, ezt a célt a politikai motivációk oltárán feláldozta, politikailag motivált, diszkriminatív elfogató parancsokat ad ki. Az országgyűlés hozzájárult ahhoz, hogy a kormány a veszélyhelyzetet május 18-ától további 180 nappal november 14-ig meghosszabbítsa. A szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról és kezeléséről szóló törvénymódosításáról van szó. A három gyermekes anyák személyi jövedelemadó mentességéről, a munka mellett is igénybe vehető csecsemő gondozási díjról is döntött a parlament, amely arról is határozott, hogy több lépcsőben bevezetik a két gyermekes anyák SZIA mentességét is. Idén október 1-től mentesülnek a személyi jövedelemadó megfizetése alól a három gyermekes anyák életkoruktól függetlenül. Július 1-től az anyák a gyermekük három hónapos korát követően munka mellett is megkapják a CSED 70%-át. Az országgyűlés elfogadta az európai parlamenti képviselők vagyonnyilatkozattételi kötelezettségével összefüggő törvények módosítását. A kormánypárti képviselők által benyújtott, most elfogadott törvény preambuluma szerint a közbizalom megerősítése érdekében a szigorú magyar átláthatósági normákhoz igazodó vagyonnyilatkozattételi kötelezettséget írnak elő az EP képviselőknek. Az országgyűlés elfogadta az új drogtörvényt, amelynek értelmében a jövőben csak az mehet elterelésre, aki elmondja a hatóságoknak, hogy kitől és milyen körülmények között vette a kábítószert. Emberölésnél, valamint testi sértések elkövetésénél súlyosbító tényező lesz, ha valaki kábítószert fogyasztott a bűncselekmény elkövetés előtt. A kábítószerrel kapcsolatos cselekmény elkövetéjét jóvátételi munkára kötelezheti egy adott közösség vagy települési önkormányzat. A jövőben tilos lesz energiaitalt eladni 18 éven aluliaknak. A KDNP által benyújtott szabályozás megsértőire ugyanazok a szankciók vonatkoznak majd, mint az alkoholtartalmú ital, valamint a dohánytermék értékesítésére vonatkozó szabályok megszegőire. Nem változtatott a jegybanki alapkamat 6,5%-os szintjén, az MNB monetáris tanácsa nem módosult, a kamat folyosó két széle sem. Átadták a Hungarokontrol új távoli toronyirányítási rendszerét. A nemzetgazdasági miniszter a 8 milliárd forint összértékű fejlesztést egyedülállónak nevezte, és azt mondta, mindent megtesznek a nyári időszak gördülékeny kezelése érdekében. Nagy Márton arról is beszélt, a magyar gazdaság lassan magára talál, idén 2,5, jövőre pedig 4,1%-os növekedés várható, amiben az évről évre csúcsot döntő turizmusnak jelentős szerepe van. Újabb rendőri egységekkel segítik a magyar rendőrök Bulgária és Szerbia határőrizeti tevékenységét, így közös szolgálatban védik Európa határait, között az Országos Rendőrfőkapitányság. A Bulgáriába induló 4. és a Szerbiába induló 29. kontingens tagjait Cukor Gergely, az ORFK határrendészeti főosztály vezetője búcsúztatta. Kapu Tibor magyar kutatóűrhajós május 29-én elindul a nemzetközi űrállomás fedélzetére, jelentette be a Facebook konferenc orsolya. Az űrkutatásért felelős miniszteri biztos jelezte, hivatalosan is megtörtént a bejelentés, az Axiom 4-es küldetés legénysége egy hónap múlva megkezdi küldetését. Változások lesznek a közösségi közlekedésben a hosszú hétvégén. A vonatok április 30-án a pénteki, május 1-én a szombati, 2-án és 3-án az ünnepnapi, 4-én a vasárnapi, május 5-től a munkanapi közlekedési rendszerint járnak. A volánjáratok április 30-án munkanapra és a hét utolsó tanítási napjára, május 1-én munkaszüneti napra, 2-án és 3-án szabadnapra, 4-én a hét első tanítási és munkanapját megelőző munkaszüneti napra, május 5-én hétfőn pedig a hét első tanítási és munkanapjára érvényes menetrend szerint indulnak. A társaság kéri az utazókat, hogy lehetőleg előre megváltott jeggyel vegyék igénybe a szolgáltatásaikat a jobb tervezhetőség érdekében. Véradás az édesanyákért szlogennel országos véradónapot tartanak szombaton. Az akció a négy napos hosszú hétvégén a vérkészletek fenntartása miatt is kiemelten fontos. Ezen a napon az UVS minden vérellátó intézete várja az önkénteseket reggel 8 és délután 2 óra között. Nyereményjátékkal, meglepetésekkel is készülnek, valamint köszönetképpen minden véradó dupla értékű kalóriapótlási jegyet kap. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett majd újra sok napsütésre számíthatunk. Csapadék nem valószínű, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 5-7, napközben aztán 23-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Megtartották a 6. kongregációs ülést. Két bíboros nem vesz részt a konklávén egészségi okok miatt. Köszönet mindazoknak, akik részt vettek Ferenc pápa temetésén. A Római Egyházmegye helynöke mutatta be a 3. szentmisét Ferenc pápa lelkiüdvéért a 9 napos gyászidőszakban. Vezetőre van szükség egy embertelen világban. Erdő Péter bíboros szentmisét celebrált az Isten irgalmasság vasárnapján a római Santo Stefano Rotondo templomban. Isten irgalmasságának nagyságát Tamás apostol hitvallása mutatja meg. Két bíboros nem vesz részt a konklávén egészségi okok miatt. Kedden délelőtt megtartották a bíborosok 6. kongregációs ülését, amelyen 183-an vettek részt, közülük több mint 120-an választó bíborosok. Május 7-én délelőtt 10 órakor tartják a Szent Péter Bazilikában a Pro Eligendo Pontifice szentmisét, majd délután a bíborosok a Pál kápolnában imádkoznak, mielőtt bevonulnak a konklávéra a Sixtus kápolnába. Két bíboros nem lesz jelen egészségi okokból a május 7-én kezdődő pápa választáson. Így tehát jelenleg 133 a konklávén résztvevő bíborosok száma, tájékoztat a Szent Szék sajtóközpontja. A 6. kongregációs ülésen mintegy 20 bíboros szólalt föl az egyházat érintő kihívásokról, az egyes kontinenseknek és a felszólalók származási helyeinek megfelelően is. Érintettek társadalmi kérdéseket is, mint az individualizmus, a relativizmus, a magány, Jézus központi szerepe a modern világ igényeire adott válaszként, a vigasztalás szükségessége, az evangelizálás, az egyház felelőssége a béke megteremtésében. A kedd délelőtti értekezlet 9 órakor kezdődött imádsággal, majd a bíborosok meghallgatták Donátó Ljári, a Szent Pál Bazilika apátjának elmélkedését. A kongregációs ülés 00:30-kor zárult. A szentszéki sajtóközleményből megtudjuk még, hogy várhatóan további bíborosok érkeznek Rómába a következő napokban. A hétfői kongregációs ülésen a bíborosok köszönetet mondtak mindazoknak, akik részt vettek Ferenc pápa temetésén, legyenek azok államfők, politikusok, egyházi előjárók vagy nem katolikus közösségek, a zsidóság, az iszlám és más vallások képviselői. Hálájukat fejezték ki továbbá a római és a szentszéki közreműködőknek az esemény zavartalan lebonyolításában. Végezetül annak a sok ezer fiatalnak is köszönetet mondtak, akik részt vettek a vasárnapi jubileumon, ezzel tanúskodva az élő egyház arcáról.
Rajna bíboros homíliája. Vezetőre van szükség egy embertelen világban. A római egyházmegye helynöke mutatta be a Ferenc pápa lelki üdvéért meghirdetett Novem Diales, 9 napos gyászidőszak harmadik szentmiséjét. Homíliájában arra ösztönözte a pápa választó bíborosokat, hogy olyan pásztort keressenek, aki megkülönbözteti és rendezi az argentin pápa által elindított reformokat és folyamatokat, anélkül, hogy a világnak való megfelelést és olyan ideológiai elvárásokat követne, amelyek szétszakítják Krisztus köntösének egységét. Mi lesz az egyház életét érintő számos reform folyamattal, amelyeket Ferenc pápa elindított, és amelyek túllépnek a vallási hovatartozáson? Ez a kérdés állt Baldassare Reina bíboros, a pápa római általános helynöke homíliájának középpontjában a Szent Péter Bazilikában április 28-án hétfőn Ferenc pápa lelki üdvéért bemutatott szentmiséjén. Az emberek felismerték, hogy egyetemes pásztor volt, és Péter bárkájának szüksége van erre a széleskörű navigációra, amely túlmutat a határokon és meglepetéseket okoz, állapította meg Reina bíboros. És a mi kötelességünk, folytatta a koncelebráló bíborosokhoz fordulva, az kell legyen, hogy megkülönböztessük és rendezzük a megkezdett dolgokat annak fényében, amit küldetésünk megkövetel tőlünk, egy új ég és egy új föld irányába. A kockázat az, hogy megpróbálhatjuk a mennyasszonyt, azaz az egyházat világi kényelem szerint öltöztetni, olyan ideológiai igények által vezérelve, amelyek szétszakítják Krisztus köntösének egységét. Ma egy pásztort keresni mindenek előtt azt jelenti, hogy egy olyan vezetőt keresünk, aki tudja, hogyan kezelje a veszteségtől való félelmet az evangélium elvárásaival szemben, hangsúlyozta Reina bíboros a több mint 180 koncelebráló bíborosnak, akik ezekben a napokban részt vesznek a május 7-én kezdődő konklávét előkészítő kongregációs üléseken, és különösen a több mint 100 bíborosnak, akik majd megválasztják az új pápát. Olyan pásztorra van szükség, aki jézusi tekintettel rendelkezik, aki Isten emberségének megjelenése egy olyan világban, amelynek embertelen vonásai vannak. És végül, aki megerősíti, hogy együtt szolgálatokat és karizmákat alkotva kell járnunk, mint Isten népe, aki az evangélium hirdetésére jött létre. János evangéliumának a szertartáson felolvasott részletére utalva, a bíboros helynök felidézte, hogy Krisztusnak a búzaszemről szóló példázata, amelynek meg kell halnia ahhoz, hogy gyümölcsöt teremjen, a pásztor nyája iránti szeretetéről szól. Egy pásztor nélküli juhnyáj vagyunk. Ebben az időszakban, miközben a világ lángokban áll, és kevesen rendelkeznek azzal a bátorsággal, hogy hirdessék az evangéliumot, egy lehetséges és konkrét jövő víziójává alakítva azt, az emberiség olyan, mint a pásztor nélküli juhok. Jézus igazi pásztora a történelemnek, amelynek szüksége van az üdvözülésre, folytatta a bíboros. Ismeri a terhet, amely mindannyiunkra nehezedik küldetésünk folytatásában, különösen most, amikor pásztorai közül az elsőt keressük a földön. Ahogy az első tanítványok idejében is, magyarázta Reina bíboros, vannak eredmények és kudarcok, fáradtság és félelem is. A jelentősége hatalmas, és a sugallt kísértések elfedik az egyetlen dolgot, ami számít. Vágyni, keresni, dolgozni, miközben várjuk az új eget és az új földet. És ez nem lehet az egyensúlyozás, a taktika, az óvatosság ideje, az az idő, amely a visszafordulás ösztönét ébreszti, vagy ami még rosszabb, a bosszúét és a hatalmi szövetségeket, hanem radikális hozzáállásra van szükség ahhoz, hogy belépjünk Isten szegény kezünkre bízott álmába. Az újdonság hirdetése láttán, amelyet Jézus jelöl ki számunkra, a bíboros vikárius szerint nem engedhetünk annak a mentális és lelki lustaságnak, amely a múltban ismert Isten megtapasztalási formákhoz és egyházi gyakorlatokhoz köt minket, amelyeket szeretnénk, hogy vég nélkül ismétlődjenek, a szükséges változásokkal járó vesztességektől való félelem rabjaivá válva. Rejna bíboros hangsúlyozta a Jézus együttérzését azok iránt, akik követik őt, a pásztor nélküli juhok iránt, akikről senki sem gondoskodik, akik számára úgy érzi, hogy ő jelenti a kenyeret, amely nem hoz csalódást, a vizet, amely szüntelenül eloltja a szomjat, a balzsamot, amely begyógyítja sebeiket. Ugyanaz, mint Mózes napjai végén, amikor rátekintett a sokaságra, amelyet vezetett, és imádkozott az Úrhoz, hogy ez a nép ne váljon pásztor nélküli nyájjá. Rejna bíboros rámutatott, hogy ez az ima most az egész egyház imája, minden nő és férfi imája, akik útmutatást és támogatást kérnek az élet fáradalmaiban. Ők egy olyan szó árvái, amely az önmegváltás ösztöneivel hízelgő szirénydalok között irányt mutat, amely megtöri a magányt, összegyűjti a kiselejtezetteket, nem adja meg magát az arroganciának, és van bátorsága ahhoz, hogy ne alakítsa az evangéliumot a félelem tragikus kompromisszumaihoz, a világi logikával való cinkossághoz, a Szentlélek jeleire süket és vak szövetségekhez. A példa ehelyett Jézus, a jó pásztor, aki saját halálával vett, megbocsát ellenségeinek, és az ő üdvösségüket, mindenki üdvösségét helyezi előtérbe a sajátjával szemben. Ha hűségesek akarunk lenni az Úrhoz, a földbe hulló búzaszemet úgy kell elvetnünk, hogy életünkkel vetünk. Az örömteli aratásnak át kell menni a mag halálán, ami a mi életünk. A magvetőnek ez a szélsőséges, átfogó, kimerítő gesztusa Ferenc pápa húsvét vasárnapjára emlékeztetett, arra a fáradhatatlan önátadásra, ahogyan megáldotta és átölelte népét a halála előtti napon. Isten irgalmassága fáradhatatlan hirdetésének utolsó cselekedete volt. Köszönöm, Ferenc pápa, mondta Rejna bíboros homíliájában. Nyitó imájában a pápa római általános helynöke azért fohászkodott Istenhez, hogy adja meg szolgájának és a mi Ferenc pápánknak, akire családja gondozását bízta, hogy apostoli munkásságának bőséges gyümölcseivel léphessen be az örök élet örömébe. A hívek könyörgésében azért fohászkodtak az Úrhoz, hogy a jó, amelyet az elhunyt pápa köztünk gyakorolt, gyümölcsöt teremjen azokban, akiket szeretett és szolgált.
Isten irgalmasságán nagyságát Tamás apostol Én Uram, Én Istenem hitvallása mutatja meg. Erdő Péter bíboros homíliája a római Santo Stefano Rotondo bazilikában. Erdő Péter bíboros prímás Esztergom budapesti érsek mutatott be szentmisét az Isten irgalmasság vasárnapján április 27-én vasárnap délelőtt Rómában a Santo Stefano Rotondo templomban. Erdő Péter bíboros szombaton délelőtt részt vett a Szent Péter téren Ferenc pápa gyászmiséjén, majd vasárnap délelőtt az Isten irgalmasság Szent II. János pápa által alapította ünnepén a római Santo Stefano Rotondo bazilikában mutatott be szentmisét. Krisztusban, kedves testvérek! A mai szentmise válasz zsoltánában azt olvassuk, hogy adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mivel irgalma örökké megmarad. Szent II. János Pál pápa nyilvánította húsvét második vasárnapját az irgalmasság vasárnapjának. Az idén pedig ezt a vasárnapot a jubileumi szentév keretében ünnepeljük. Amikor Ferenc pápa meghirdette a szentévet, ne gondoltuk, hogy ez lesz a földi életbe való távozásának éve is. Bár tudtuk, hogy nagyon beteg, húsvét hétfőn mégis váratlanul ért halálának híre. Tegnap az egész bíborosi testület és a hívők népes gyülekezete imádkozott temetési szertartásán. Hálát adtunk Istennek pápaságának sok szép és értékes gyümölcséért. Érezzük, hogy bár távozott, nem hagyott el minket, mert örökségének valamiképpen mindnyájan letéteményesei vagyunk. A társadalmi igazságosság, az élet peremére sodródott emberek szeretete, a teremtett világért érzett felelősség olyan gondolatok, amelyek eljutottak az egész emberiség szívéhez. a temetés alkalmából az ő számára is kértük Isten irgalmát és az örök üdvösséget. Mit is jelent az irgalmasság? Azt halljuk a mai evangéliumban, szól Erdő bíboros homiliája, hogy a feltámadott találkozik a tanítványokkal. Békességet kíván nekik, ami nem csak üdvözlés, hanem azt is jelenti, hogy kibékítette az embert az Istennel, hogy megváltást szerzett számunkra és feltámadása által. Ez a legnagyobb irgalom, ami Isten részéről az embert érhette. Mert irgalomról, irgalmasságról beszélünk a bűnbocsánat értelmében. És valóban Jézus érdemeire tekintetten Isten megbocsátja a bűneinket. De irgalomról beszélünk akkor is, amikor az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit említjük. Olyan ajándékok, olyan jó tétemények ezek, amelyek az igazságosság alapján nem járnának senkinek. De mégis szeretetből, irgalomból tudunk adni annak is, akinek nem jár. Többet tudunk adni, többet tenni, mint ami a szó szoros értelmében járna valakinek. Maga Isten is így kezel bennünket. Többet ajándékoz nekünk, mint amit mi kiérdemelhetnénk. Jézus érdemeire tekintettel teszi ezt. És a legnagyobb ajándék, igen, a legnagyobb ajándék is megjelenik a mai evangéliumban, ez pedig maga a Szentlélek. A Szentlélek kiáradásának történetét különböző szavakkal, különböző módon találjuk az Újszövetség lapjain, folytatja a homiliáját Erdő Péter bíboros. Az is egy különleges állomása ennek a csodálatos folyamatnak, amit a mai evangélium beszél el, hogy Jézus rá lehel tanítványaira, és azt mondja nekik, vegyétek a Szentlélket. Akinek megbocsátjátok bűneit, meg lesznek bocsátva, akinek megtartjátok, meg lesznek tartva. Rájuk lehel? Igen, azt olvassuk az ember teremtésének történetében a Biblia lapjain, hogy az Úr lelket lehelt az emberbe. Orrába lehelt az első embernek az élet lehelletét, ezzel tette az élettelen anyagot elevenni, értelmessé, lelkes lényé, emberré. Ez a lehellet jelenik meg most újra. Új emberré teszi a tanítványokat, de nem csak őket, hanem azt akarja, hogy rajtuk keresztül a föld minden népéhez eljusson az örömhír és a Szentléleknek az a megújító ereje. Ez az a nagy ajándék, ez az a nagy irgalom, amit a húsvét fényében tőle kaptunk. Tehát a Szentlélek a feltámadás gyümölcse, a húsvét kiáradása immár az egész világra. Ha tetszik, a feltámadt Krisztus erejének örök velünk maradása. Hiszen ő ígérte meg a Szentlélket, azt mondta, hogy majd más vigasztalót küld, az igazság lelkét, aki megtanít mindarra, amit mondtam nektek. Szól a bíboros homiliája. De ott rejlik ebben a történetben az irgalmasság legnagyobb összefoglalása is. Mert azt is megtapasztaljuk, hogy nekünk hogyan kell válaszolnunk Isten irgalmasságára. Ez pedig éppen a hitetlen Tamás esete mutatja, azé a Tamásé, aki nem hisz az apostolok elbeszélésének, nem hiszi el, hogy Jézus, aki már felül áll a világ törvényein, mégis személyes testi valóságában megjelent. Hogy lehet az, hogy nem úr rajta a halál, hogy ki tud törni a zár sírból, hogy be tud lépni a lezárt terembe, és eszik a tanítványokkal, sőt, megtapintható lenne a sejpe is az oldalán? Tamás nem akarja ezt elhinni, és 8 nap múlva, húsvét 8 órát ünnepeljük most vasárnap, 8 nap múlva megjelenik Jézus ismét, és felszólítja Tamást, hogy győződjön meg róla. Győződjön meg arról, hogy ő nem csak álomkép, nem csak látomás, hanem valódi, anyagi valóság is, de e világi, anyagi létünknél magasabb rendű. Különleges anyagi valóság a feltámadt Krisztus teste, hangsúlyozta Erdő Péter bíboros. És Tamásról azt halljuk, hogy meglátja ezt, hogy Jézus felszólítása megrendíti őt. Nem halljuk, hogy valóban oda tette-e a kezét Jézus oldalsebébe. Azt viszont halljuk, hogy mit mondott, hogy látta és hitt. Mert ő tette a legnagyobb hitvallást, amikor azt mondta Jézusnak, én Uram, én Istenem. Ez pedig több, mint amit életében Jézusról bárki mondott. Mert a feltámadottról Tamás, az úgynevezett hitetlen Tamás teszi a legtisztább, a legszebb hitvallást. Elismeri őt Messiásnak, elismeri Úrnak, ami Isten neve volt. Elismeri őt Istennek. Ezzel túllép minden korábbi elképzelésen, meglátja Krisztusban azt az erőt, ami csak az Istené. Ezt a hitet, ezt a nyitottságot kérjük a magunk számára is. Ebben a hitben adjunk hálát azért az irgalmasságért, azért a nagy ajándékért, amit a gondviselés Ferenc pápa személyében ajándékozott az egyháznak. Adjunk hálát az idei szentévért is, zarándokoljunk el a szent helyekre, járuljunk Szent Jónáshoz és Szent Áldozáshoz, imádkozunk a mindenkori Szent Atya szándékára. Kérjük a Szentlélek világosságát és útmutatását a pápa választó bíborosi testület számára. Legyünk szóban és tettben tanúi Isten segítő szeretetének és szabadító irgalmának a körülöttünk lévő világ felé. Amen. Zárult Erdő Péter bíboros irgalmasság vasárnapi homíliája a római Santo Stefano Rotondo bazilikában.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, az örök élet titkáról elmélkedik a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival. A 2024. március 26-ai műsorunk ismétlését hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Istenem, te megszentelted egyházadat, mely minden népet és nemzetet egybefoglal. Áraszt ki a Szentlélek ajándékait az egész világra, hogy amint egykor az evangélium hirdetésének kezdetén az isteni kegyelem munkált, az most is áradjon híveit szívén át a földre. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanórán, amelynek témája az, hogy egyszer élünk, de örökké. Még mielőtt hozzáfognánk a témához, szeretném megkérdezni tőletek, hogyha egy pálcika emberhez kellene hasonlítani, akkor ti az alábbi pálcika emberek közül kihez hasonlítanátok most jelenleg magatokat? Egy olyanhoz, aki nehéz terhet hordoz, aki éppen a vízbefullástól retteg, attól, aki ilyen nagyon boldog állapotban van, vagy akinek hullanak a könnyei, vagy aki most szárnyal szinte a boldogságtól. Egy szóval, hogy érzitek magatokat, és melyik pálcika emberrel tudtok leginkább azonosulni?
Én az utóbbival, aki szárnyal a boldogságtól, mert ma úgy ébredtem, hogy jó kedvem van, és remélem, hogy az egész napom ilyen lesz.
Én egy olyan pálcika emberrel tudnék azonosulni, aki egy átlagos napon van, átlagos testtartása van, nem kifejezetten boldog, vagy nem kifejezetten szomorú.
Én pedig a nehéz követ a hátán vivő, verejtékező pálcika emberhez tudnám hasonlítani magam. Mit tennénk akkor, hogyha olyan üzenetet kapnánk, hogy holnap este koncert, várlak ma délután 4-re? Vagy például holnap reggel 7-kor találkozunk. Ilyen üzeneteket számtalant kapunk nap mint nap, és hol SMS-ben, hol Messengeren, hol a Facebookon érnek el minket az ismerőseink. Mi történne akkor, hogyha egyszer egy furcsa aláírás találnátok az egyik üzenet alatt, ami aláírás az lenne, hogy Jézus, vagy az, hogy Isten. Te hogyan éreznéd magad, ha így szólna az üzenet, ma este érkezem?
Először természetesen nagyon meglepődnék, és elgondolkodnék rajta, de utána vagy elhinném, vagy nem hinném el, mert a mai világban nagyon könnyű már másnapébe üzeneteket írni, és ezért nem lennék biztos, hogy komolyan vegyem, vagy nem.
Én szerintem nagyon megijednék, és félbe várnám azt az estét.
Én pedig valószínű arra gondolnék, hogy még nagyon sok dolgom van, amit el kellene ezen a napon végeznem, mielőtt Jézussal találkoznék, és hogy vajon melyiket választom a sok feladat közül, és talán meggondolnám, hogy kinek mit mondanék, vagy kivel beszélnék, és ki lenne az a pár ember, akivel hosszasan beszélnék, vagy mi az, amit még mindenképpen mielőtt Jézussal találkoznék, el kellene végeznem, hogy megnyugodjak, és akkor örömmel tudjam nyújtani a kezemet Jézusnak. Ezek mind-mind olyan hihetetlen, így, hogy Barna is mondja, történetek. Nem is szoktunk erre gondolni, hogy ma talán vége lehet az életünknek, vagy ma találkozhatunk esetleg Jézussal, vagy bármi olyan dolog történhet velünk, hogy ez a földi életünk hirtelen módon megszakad. Az Isten nagyon sokszor, nagyon váratlanul tanít meg minket arra, hogy ő az élet ura, és hogy az élet és a halál döntése az az ő kezében van, és talán akkor értjük ezt meg igazán, hogyha olyan embert veszítünk el, aki nagyon fontos a számunkra, akiről ugyanúgy nem gondoltuk volna, hogy nem fogunk már vele találkozni, nem fogunk már vele beszélgetni, mint ahogy arra sem gondolunk, hogy talán ez a nap az utolsó nap, amit a Földön töltünk. Hogyha arra kellene reagálnunk, hogy Messengeren Jézus ír egy ilyen üzenetet, hogy 40 perc múlva ott vagyok, akkor várnánk-e a vele való találkozást, vagy szimpatikus lesz-e az, amikor azt mondják, hogy örök életre vagyunk meghívva, hogy vágyunk-e rá, akkor mit gondolsz, hogy jó lesz-e az nekünk, hogyha Jézussal találkozunk, és akkor utána esetleg az örök élet vár minket?
Szerintem annál jobb dolog nincs, hogy a mennyek országába kerüljünk, mert ott a végtelen boldogság van.
Nyilván, szerintem senki nem akar meghalni, itt hagyni a szeretteit, hiszen még ha hiszünk is abban, hogy a mennyország vár ránk, nem tudjuk pontosan, hogy mi van ott, és senki nem akar meghalni és itt hagyni a szeretteit, mert lehet, hogy nekünk jó lesz, de nekik biztosan nem.
Az örök élet számunkra ugyanolyan elképzelhetetlen, hihetetlen és megközelíthetetlen, mint ahogy mondjuk gondoljatok bele, a magzat fejlődik az édesanyja méhében. Ő is azt érzi, hogy egyre kisebb a hely, egyre szűkösebb, egyre nagyobb ő, és akkor, hogy sötét van, és nem lát semmit, és nem tudja, azt érzi, hogy itt már hamarosan valaminek történnie kell, mert hogy már az életéhez való feltételek ott csökkennek, viszont nem tudja, hogy mi vár rá a születés után. És mi is így vagyunk, én úgy gondolom, a földi élet és a túlvilági élet közti összefüggéssel, hogy tudunk róla dolgokat, hallottunk, tanulunk róla dolgokat, tapasztalunk meg róla nagyon félelmetes, ugyanakkor nagyon örömteli vagy reményteli tapasztalatokat gyűjtünk, mégis félelem van bennünk. Valami olyan iránt, amit nem tapasztalhattunk meg, amit csak Jézus élt át eddig közülünk. Nyilvánvaló, hogy ez a titokzatos, sejtelmes és tele rejtelemmel való túlvilági élet sokszor ijesztő a számunkra. De hát ott van a remény, ugyanúgy, mint a magzatnak, amikor ide születik erre a világra a magzati kor után, nekünk is ott a remény, hogy az életünk a halállal nem ér véget, hanem vár ránk az örök élet, és amikor Krisztus újra eljön, akkor a feltámadás. Amikor viszont egy jó film véget ér, akkor ugye azt szoktuk mondani, hogy sajnáljuk, hogy fel kell állni a székből, jó volt elképzelni magunkat annak a világába, együtt mozogni a szereplőkkel, izgulni és várni, hogy mi jön még. Ha azonban véletlenül áramszünet következik be, akkor egyszerűen csak megszakad a film. Ez nagyon rossz érzés. Idegesek vagyunk, feszültek, és olyan ez, mintha elrabolnának tőlünk valamit. Mérgelődünk, mert nem tudjuk meg, hogy mi a folytatás, vagy mi a befejezés. A mostani életünkben is rengeteg örömünk van. Ahogy halad előre az idő, egyre jobban megismerjük magunkat a világban. Kár lenne abba hagyni. Olyan jó együtt izgulni, szorítani, átélni, újabb és újabb kalandokat. Milyen rossz lenne, ha hirtelen bekövetkezne egy áramszünet, és félbeszakadna ez a film, a mi életünk. Másrészt viszont az utolsó jelenetnek mégiscsak összeáll a kép. addigra fogunk felfogni mindent, amit menet közben talán nem tudtunk hova tenni. A történet is lekerekedik. Jó, hogy így már az egészet ismerjük. Megértjük a korábban rejtélyes dolgokat, átlátjuk az egész élet értelmét. Végre minden a helyére kerül, a jók győznek és elnyerik jutalmukat, a rosszak pedig alul maradnak, és amit most még mi homályosan látunk, akkor már színről színre, kristálytisztán a szemünk elé tárul mindaz, ami most még rejtve van. Én már várom ezt a pillanatot. Ha az életed egy film lenne, te milyen címet adnál neki?
Nem tudom az életemet egy filmként elképzelni, inkább egy sorozatként, és akkor külön részeknek tudnék címet adni. Nem is feltétlen éveknek, hanem időszakoknak.
És a mostani sorozatnak mi lenne a címe az életed fejezetéből?
8.
Neked, Borna?
Az életünk túl hosszú, és sok dolog van benne, hogy ezt egy filmbe, vagy akár egy sorozatba bele lehessen sűríteni, mert tele van a jó és rossz dolgokkal, amit szerintem nem lehetne egy szóval elnevezni.
A földi élet vége nem egyszerűen áramszünet, vagy egy nagy filmszakadás. Sokkal inkább úgy kell rá tekintenünk, mint az utolsó fejezet kezdetére, amiben minden világos lesz. Megértjük az egész történetet, és kiderül, mi is a végkifejlet. Persze nagyon sok fontos kérdés van, hogy milyen volt a történet addig, hogy felkészültünk-e arra, hogy a helyére kerüljön minden. Hogy tudunk mi felkészülni arra, hogy a helyére kerüljön minden? Hogy bármikor, bármelyik pillanatban, hogyha filmszakadás van, akkor el tudjunk menni ebből a világból. Mi a titok?
A bűneinket megbánva kell élni, gyónni, áldoznunk kell ahhoz, hogy tisztán mehessünk el innen.
És szerintem még emellé az is nagyon fontos, hogy szeressük egymást, hogy az életünket olyan értékrendben éljük le, vagy olyan értékek legyenek lényegesek számunkra, amelyek a mennyországban is fontosak, és amit Krisztus is mutatott nekünk, hogy szeressünk. Szeressünk akkor is, ha van értelme, akkor is, ha nincs értelme. Szeressünk akkor is, ha valaki megérdemli, és akkor is, ha valaki nem érdemli meg. De hogy úgy hagyjuk itt ezt a földi életet, hogy azt mondják majd rólunk, hogy ez az ember, ez a nő, vagy ez a férfi, vagy ez a gyermek, vagy ez a fiatal, tele volt a szíve szeretettel, és mindenkin segített, és minden embertársát úgy, ahogy volt, elfogadott. Voltak bukásai, de tudott megbocsátani, tudott szeretni, tudott felülemelkedni, és szerintem még ez a nagyon nagy titok, amit az emberek nagyon sokszor átértékelnek, és az értékrendjüket kicsit kifordítják, és elfelejtik azt, hogyha erről a földi életünkről egyszer el kell mennünk, akkor nem marad más belőlünk, csak az a kicsi szeretet, amit itt hagyunk magunk után. Nem viheti senki magával a bankkártyáját, a földjeit, a vagyonát, a repülőgépét, vagy bármit, amit így gyűjtött itt a földön. Egyetlen egy dolog számít csak, hogy milyen ember volt, és hogy mennyire szeretett, mennyire tudott szeretni, mit értett meg abból a szeretetből, ahogy Isten szeret minket.
Mi csak vándorok vagyunk, itt a földön, vándorként éljük életünk, és a szívünk úgy vágyik égi hazánkba, Jézushoz, mert ő az Úr. S a földi sátrunk egyszer összedől, s az életünk majd véget ér. Az angyaloknak kórusához társul énekünk, a szentekkel zengjük örökké.
Bye. és a szívünk úgy vágyik égi hazámba, Jézushoz, mert ő az Úr. A földi sátrunk egyszer összedől, s az életünk marig véget ér. Az angyaloknak gyorsához társul énekünk, a szentekkel zengjük örökké. Áldunk téged, imádunk téged, mert szent keresztet által megváltottad a világot. Áldunk téged, imádunk téged, mert szent keresztet által megváltottad a világot. Áldunk téged, imádunk téged, mert szent keresztet által megváltottad a világot. Áldunk téged, imádunk téged, mert szent keresztet által megváltottad a világot.
Az élet a mi személyes filmünk, történetünk. Eljön egy pillanat, amikor tovább már nem lehet javítani, folytatni, újra gondolni. Ezt úgy hívjuk, hogy halál. Mit jelent ez egy hívő ember számára?
Alapvetően azt, hogy az élete egyszeri és megismételhetetlen, és minden percének kivételes értéke van. Hogy nem olyan, mint egy számítógépes program, ahol tetszés szerint törölhet, photoshopolhat dolgokat. A halálban nem semmisül meg igazából az életünk, ellenkezőleg a halál olyan, mint egy kapu. Ha belépünk rajta, és mindent magunkkal viszünk Isten elé. Tőle kérjük, hogy írja meg a könyv utolsó fejezetét, vagy készítse el a film záró jelenetét.
És a halál után még nincs vége mindennek, hiszen kibontakozik egy végjáték. Mi is ez?
Találkozunk Istennel. Örülünk annak, ami jó volt a földi életünkben, és bánkódunk, ha valamit elrontottunk.
Isten pedig elkezdi lejátszani a filmünk utolsó és legfontosabb jelenetét. Mindez egészen személyes módon történik, és három fő irányban haladhat előre. Ez pedig nem más, mint a mennyország, a tisztítóhely és a pokol. Mit tudunk a mennyországról, Nóri?
Ez azoknak az állapota, akik Isten kegyelmében és barátságában halnak meg, és akik már teljesen megtisztultak.
Mit tudunk a tisztítóhelyről?
Az azoknak az állapota, akik Isten kegyelmében és barátságában halnak meg, de még nem tökéletesen tiszták. Azt is mondhatnák, hogy olyan emberek, akiknek a földi életben voltak elvarratlan szálak, és nem tudtak mindent rendezni.
A pokol pedig azoknak az állapota, akik nem szerették Istent, vagy egyenesen fellázadtak ellene. Számunkra kínos és fájdalmas a találkozás. Olyan érzés ez, mintha elérkeznénk a legszebb hely küszöbére, ott aztán becsukódna az orrunk előtt az ajtó, és mi tudnánk, ide már soha nem mehetünk be. Kint maradtunk, és egyedül vagyunk. Én még ezt úgy tudnám elmagyarázni nektek, hogy ez az az állapot, amikor már nem lehet kijavítani, amit itt a földön tettél, mert az érdemszerzés ideje az egyszer és mindenkorra földi élet. És amikor már meghal az ember, akkor már nem tud tenni semmit az örök boldogságáért, és már nincs lehetőség arra, hogy kijavítsa. Itt már egyszer és mindenkorra eldőlt az, hogy ő nem jöhet be az Isten országába. És ez a pokol állapota talán itt a földön is, hogyha egy picit érzékenyek vagyunk az Istennek a dolgaira, akkor észre tudjuk venni. Ezek azok a dolgok, amikor tettél egy olyan dolgot, amit nem tudsz kijavítani. Ezt úgy tudnám példával alátámasztani, hogy van egy autóvezető, balesetet okoz, halálos balesetet okoz, és hiába bánja meg a tettét, hogy mit kellett volna másképp csinálnia, hiába próbálja a lelki ismeretét megbánni, végig gondolni, hogy nem kellett volna átlépni a sebességhatárt, nem kellett volna előzni akármit is gondol, a másik ember életét már nem adhatja vissza. Tehát már nem tudja meg nem történté tenni azt, ahogyan ő döntött. És ez a pokol állapota, mert a lelkünk ilyenkor kínlódik, vergődik, nem tud megnyugodni, és a pokol is ilyen. Ott már nincs tovább. Tehát ezt el kell fogadni még akkor is, hogyha nagyon fáj és nagyon kínlódik a lelke az embernek. Picit a mennyország állapota is nyilván ugyanakkor itt van a Földön. Ezek azok az állapotai a lelkünknek, amikor végtelenül boldogok vagyunk, amikor szárnyal a lelkünk, és amikor azt érzed, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon boldog a szíved. És amilyen pici ez az idő itt a Földön, amikor ezt a tökéletes boldogságot megtapasztalod, egy pillanat, két perc, egy másodperc, az a túlvilági életben ez örökké való. És ez az, amire várunk, ez a mi reményünk, hogy bár amit itt a Földön még csak egy picit veszünk észre, és egy nagyon picit érthetjük meg ezt, ott már minden nyilvánvalóvá válik, és örökké való. És mindaz, ami itt még kicsit tapasztalható meg, ott a végtelen és az Isten jelenlétében fog ez megtörténni. Az egész világnak akkor lesz vége, amikor Isten úgy dönt, hogy mindent átalakít és végső formájába önt. Ekkor kezdődik meg a nagy végkifejlet, ekkor jön a feltámadás, és aztán az, amit utolsó vagy egyetemes ítéletnek hívunk. Mit jelent a feltámadás, Nóri?
Feltámadás azt jelenti, hogy csodálatos életet kapunk ajándékba. Egész emberi valóságunk Istennél lesz. A földi életünk nem tűnik el a semmibe. A halál nem azt jelenti, hogy értelmetlen vagy hiába való volt minden. Nem kell félnünk, mert ha eljutunk Istenhez, akkor ott minden a helyére kerül. A fiatalon betegségben meghalt kis Teréz azt mondta, nem sokkal a földi élete befejezése előtt, én nem meghalok, az életbe megyek. És talán ez írja le a legjobban a halállal kapcsolatos kérdéseinkre a választ.
A feltámadott ember földi életét Isten mérlegre teszi. Ezt hívjuk utolsó vagy egyetemes ítéletnek. Mi történik itt, Barna?
Nyilvánvalóvá válik majd minden egyes ember igazi kapcsolata Istennel. Ez azt jelenti, hogy ekkor mindenkiről kiderül, milyen ember volt valójában, és hogy hogyan viszonyult Istenhez. Az utolsó ítélet föl fogja tárni végső következményeik mindazt a jót, amit bárki tett vagy elmulasztott földi életében. Mintha csak Istennel együtt olvasnánk el életünk nagy könyvét, néznénk meg közös filmünket, utána pedig megkérdeznénk tőle, hogy tetszett.
Ezután csak két befejezés lehetséges, végső közösség Istennel, vagy a végső elszakadás tőle, a teljes magány. Ha van élet a halál után, van örök élet, feltámadás, végítélet, akkor ez azt jelenti, hogy a földi létezésünk egyszeri és megismételhetetlen. A pillanat, amit most átélünk, soha nem tér vissza. Akár jóra, akár rosszra használjuk fel, az elkísér minket az örök életbe. A legkisebb élményed, jó cselekedeted, segítséged, bátorításod szó szerint örökre beléd ég. Végül ezt a sok-sok pillanatot magaddal viszed az Istenhez. Gondolj bele, ugye nem mindegy, hogy milyen csomaggal érkezünk meg az örökké valóságba, ezért soha nem szabad elfelejtenünk, hogy egyszer élsz, de örökké. Az élet csodálatos kaland. De mint mindennek, úgy ennek is vége lesz egyszer. Ezért nagyon fontos, hogy minden pillanatot figyelmesen éljünk meg, tudva, hogy az nem tér vissza többé. Az itt és most hozott döntéseinknek súlyuk van, mert kihatnak nem csak földi életünk további alakulására, hanem egykor örök sorsunkra is, mindarra, ami a halál után vár ránk. Hiszen fel fogunk támadni, és földi életünk mérlegre kerül. Nem kell félnünk, ha törekedtünk megmaradni Isten kegyelmében és barátságában, akkor eljutunk az örök boldogságra. Hittanóránk végén fohászkodjunk együtt a mindenható Istenhez. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Bocsásd el most, Uram, szolgádat szavaid szerint békességben, hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt. Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek, hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége. Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, és ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, az örök élet titkáról elmélkedett a Káli Gártonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2024. március 26-ai adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk. Éjjel óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Egyházfórum című műsorunkat hallgathatják meg újra, melynek mai adásában egy olyan egri fiatal lánnyal beszélgetünk, aki Ferenc pápa apostoli látogatása során tanúságot tehetett a Szent Atya és 12 000 fiatal előtt. Ajánlunkban Nagy Krisztinát hallják.
Az embernek igenis vannak olyan időszakai, amikor lelki szárassága van, és ha csak egy Isten élménye van, abból az egyetlen egy Isten élményből élete végéig tud töltekezni. És én akkor ott megértettem, hogy azért kellett ott találkoznom Jézussal és Ferenc pápával, hogy a legnehezebb időszakaimban akkor ebből töltekezzek, hogy érezzem azt az isteni szeretetet és azt a kegyelmet, amit akkor is éreztem, mert hogy a Jóisten ugyanúgy szeret engem ma és holnap, még ha gyász is van a szívében, úgyhogy én nagyon hálás vagyok a Ferenc pápával való találkozásomért. Tényleg megváltoztatta az életemet.
Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Két órától a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. Ezután a Lélek szavával jelentkezünk, melyben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik. 3 óra 5 perckor Egymás közt című műsorunkban az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola gimnázium, alapfokú művészeti iskola és technikum egyik pedagógusával, Dobos Edina angol szakos tanárral, valamint 11. évfolyamos diákokkal készült beszélgetésünket hallhatják. 4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak. Birincsik Márton, Domán Vivien, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Tamás apostol nem volt velük, amikor eljött Jézus. A tanítványok azonban elmondták neki, láttuk az Urat. Ám ő így beszélt, ha csak nem látom kezén a szegek helyét, és nem tapintom kezemmel oldalát, én nem hiszem. Olvasom a János evangéliumban. Ha az ember felhagy Istenbe vetett hitével, nem marad más hátra, mint idegesen kapkodni a világ után, és megragadni benne mindent, ami csak elérhető. Ha az ember nem tart Istentől, akkor már nem fél senkitől és semmitől, sem ítélettől, sem büntetéstől, sem örökké valóságtól. Az ilyen ember elfordul az igazság éltető kutyától, és inkább ciszternákat ás magának, ami az élő víz helyett csak zavaros, állott vizet tud nyújtani. Legalább időnként fel kellene hagynunk a lázas tevékenységgel, hogy rákényszerítsük magunkat a külső-belső csendre. Hadd szemlélhesse a lélek meghitt áhítatban mindazt, aminek Jézus feltámadása által várományosa. Szépség és harmónia tárulkozik majd fel előtte, és meghatja majd, aminek más neve nincsen, a csoda. Örökké élő Krisztusunk, te hűséges és igaz tanú, első szülött a holtak között, engedd, hogy egyházad töretlenül tanúskodjék melletted. Te vagy a kezdet és a vég, halott voltál és most élsz, őrizd meg bennünket, akik újjászülettünk a keresztségben, hogy méltók legyünk jutalmadra. Te vagy az a kő, amit az építők elvetettek, s mégis szeglett kővé lett, eleven kövekként építs be minket egyházadba.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítők útra, hogy juthassak a mennyei jusra.